kettesben.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok.
36 történelmi emlékhelyet határozott meg a kormány, többek között az esztergomi várat, a nagycenki Széchenyi kastélyt, a szegedi dómteret és a Széchenyi Ferences kolostor együttest. Varga Kapisztrán atyát kérdezem, Ferences szerzetes, Széchenyben él immár jó pár éve, és történész, aki nagyon jól tudja, hogy mennyiben történelmi emlékhely, és mennyire jelenvaló és a jövőt hordozó érték a Széchenyi kolostor. Miben nyilvánul meg Széchenynek ez a kitüntetett rangja?
Meglepődtem a döntésen, amikor hallottam, nem voltam itthon, és csak úgy másoktól értesültem, ilyen gratulációból, vagy nem tudom miből erről. Úgyhogy meglepett a dolog, mert nem tudtam így az előkészítéséről semmit. Ugyanakkor pedig nem új, vagy nem váratlan, mert a 2005-ös év, ami a Rákóczi szabadságharc évfordulójában, ugye a Széchenyi Országgyűlésnek volt az évfordulója, azért ez egy kiemelkedő eseménysorozat volt itt is. A városban a kastélyt felújították, kihelyezett országgyűlés volt, és a többi. Tehát valóban megemlékeztek arról, hogy itt országos jelentőségű dolgok is történtek. Széchenyben lakva pedig magában a kolostorban, illetve hát naponta a templomban megfordulva, tudom és nagyon jól tapasztalom azt, hogy ez egy olyan hely, ahol valóban a magyar történelem szinte összesűrűsödik. Egy ilyen csomópontja a magyar történelemnek. Sokan, hogyha jönnek ide, meg is fogalmazzák azt, hogy azt mondják, olyan, mint egy, hogy milyen lehet itt élni, mint egy ilyen emelkedett, ilyen fenköl dolognak gondolják, vagy élik meg, hogy valóban így is van, hiszen ha valahol elmegyünk kirándulni, vagy turistáskodni. És ez a szerepe megvan a rendi élet tekintetében is, hiszen az eredeti formájához viszonylag közel álló formában, az alapításától kezdve megvan így a kolostor. Tehát ez Ferences kolostor esetében ez az egyik ilyen kolostorunk, és éppen ezért mondhatjuk, hogy szinte egy sűríti magába össze az ország eseményeit, a magyarságnak az életeseményeit az évszázadokon keresztül.
Mióta vannak jelen a ferencesek, és időről időre hogyan kapcsolódtak a nemzet nagy történelméhez az itteni ferencesek, illetve az itteni ferences kolostor?
Az alapítás az 1332-ben történt. 22. János pápa Avignonban akkor engedélyezte az itteni kolostornak a létrejöttét, vagy építését. Ez bőven nem a legrégebbi kolostorok közé tartozik, a Széchenyi kolostor, de például, hogy ennek a tágabb történeti összefüggését nézzük meg, akkor azt látjuk, hogy az alapító Széchenyi Tamás egy városnak az alapjait vetette meg azzal, hogy kolostort alapított, mert 2 évre rá városi kiváltságot szerzett a településnek.
Érdekes hallani ezt, hogy Avignonban a pápának kellett engedélyezni. Manapság, hogyha a ferences rendtartomány eldönti, hogy valahol épít egy kolostort, nem hiszem, hogy pápai jóváhagyás kell hozzá. Mi a különbség a két kor között? Azt hitte az ember, hogy akkor a király vagy a kegyúr maga dönt ez ügyben.
A kolostorok alapításának ez a különbsége abból adódik, hogy nem létezett még úgynevezett egyetemes egyházjog, hanem ami az akkori társadalomra és korra jellemző, az úgynevezett rendi társadalomakra, privilégium rendszerek épültek. Tehát például városi jogok hasonlósága, vagy ugye rendeknek, társadalmi értelembe vett rendeknek nevezzük az azonos privilégiumokkal és érdekekkel rendelkező csoportokat. Na most a ferences rend tehát nem volt besorolva, hogy úgy mondjam, az általános egyházokba, hanem exempt rend volt, a pápának alárendelt rend volt, ilyenként az első az egyház történelemben, hogy a generális az Szent Ferenc személye óta is, a generális a személyében kapcsolta az egész rendet a pápához. Ezért nem a helyi püspök adott rá engedélyt, hogy kolostor épüljön, ha egész biztos, hogy ővel is egyeztettek, ez Szent Ferencnek kifejezett kérése is volt, hanem a pápa engedélyezte. Ma nyilván nem pápai engedélyhez kötődik, de hogy egy egyházmegye területén megtelepedjen például egy rend, vagy egy szerzetesi közösség, ahhoz az adott megyés püspök engedélye kell.
Az alapítás megtörtént, tudjuk, hogy ki kezdeményezte. Tehát a pápa nyilván nem tudta, hogy Széchenyi a térképen van magától,
Széchenyi Tamás kezdeményezte, egy nagyon érdekes szereplője volt a történelemnek, a Kacsics nemből származott ő, birtokaik Erdélytől kezdve a Felvidéken át mindenütt voltak, és ő ügyesen, hogy úgy mondjam, Károly Róbert mellé állt. Károly Róbertnek egyik kulcsembere volt. A korai időkben ólublói várnagy volt, aztán szepesi főispán, aztán erdélyi vajda, hogy 20 évig, és aradi főispán, lipai várnagy, tehát hogy hihetetlen sok minden kötődik személyében az anzsúralkodókhoz, és az az érdekessége ennek az embernek, hogy ha ő maga Károly Róbert oldalán részt vett az úgynevezett kiskirályok vagy oligarchiák felszámolásában, gondoljunk itt Csák Mátéra, a leghíresebbekre vagy többiekre, voltaképpen ő maga is egy ilyen birtoktengelyt akart kiépíteni, mégpedig Rimaszombat, Széchenyi és Gyöngyös vonalában.
Igen. Csak ő királypárti kiskirály volt.
Csak ő királypárti kiskirály volt, olyannyira, hogy a felesége révén a Széchenyi család rokonságba került az uralkodó családdal is, mert Széchenyi Tamásnak azt hiszem a második felesége, Auschwitz-i Anna, a Piaszt családból származó, tehát a lengyel uralkodóháza a rokonságban lévő hercegnő volt, akinek a révén Nagy Lajos király így szólította, hogy Tamásnak, kedves rokonunknak. Tehát, hogy ilyen, tehát tényleg a királyi család a rokonságban álló.
Ez a Széchenyi család nem azonos avval a Széchenyi családdal, aki CH-val írják a nevüket, ugye?
Igen, ez egy másik család. Talán a Széchenyi István féle Széchenyi családról is érdemes szót ejtenünk. Ez a család egyébként a Széchenyi Tamás az alapító családja. Az 1400-as évek közepén hal ki férfiágon. Annyit érdemes még megjegyeznünk, csak ezt így elmondom, hogy ha a középkori híresebb történelmi eseményekre gondolok, elképzelhető, hogy Kapisztrán Szent János is járt itt, bár ebben nem vagyunk biztosak. Minden esetre az biztos, hogy Kapesztránóban, a kolostornak a levéltárában fönnmaradt egy levél, amit itt datáltak Széchenyben, éppen Széchenyi László, ennek a Széchenyi családnak a tagja, Kapisztrán Szent Jánosnak írt, és nagyon érdekes Kapisztránóban olvasni egy olyan középkori levelet, amit itt Széchenyben keletkezett. A Széchenyi István féle Széchenyi, tehát a nagyszenki Széchenyi családnak valóban van helyi kötődése, nem véletlenül vették fel a nevüket. Tudnélik, itt született egy a családnak nemességet szerző esztergomi érsek, Széchenyi György, aki egy hallatlanul izgalmas, egy kiemelkedő szereplője, és méltatlanul elfelejtett szereplője.
Ő az, aki talán 103 éves korában halt meg?
Így van, az történt, hogy úgy lett esztergomi érsek, hogy ugye folytak a török felszabadító háborúk, és már hosszú ideje nem volt esztergomi érsek, mert az érseki javakat így föl tudták használni hadászati célokra. Hát ez az uralkodó szempontjából logikus volt. És akkor hát, tarthatatlan volt a helyzet, hogy amikor a pápa magánvagyonából is pártfogolta az országot, már 3 éve nincs esztergomi érsek, és akkor gyorsan körülnéztek a sürgetésre, hogy valaki legyen már, hogy ki a legidősebb a magyar katolikus püspökök közül. És akkor megtalálták, nem kellett nagyon keresni, Széchenyi Györgyöt, aki már több mint 50 éve akkor győri püspök volt. Egyébként csak megjegyzem, hogy a Győri Egyházmegye területén hihetetlen sok és fantasztikus dolgot épített, templomokat, vagy a Fertő Rákosi kastélyt, de egy csodálatosan szép dolgokat. Bécs védműveire adakozott, mert tudta, hogy ha Bécs elesik, akkor Győr nem áll meg, de hogyha Bécs megmarad, még ha Győr ideiglenesen el is esik, akkor Győrt vissza kell, hogy foglalják, mint hitfőállásnak. A szombathelyi, az esztergomi kolostorunk neki köszönheti a létét. Csodálták, mert egész élete alatt körülbelül 2,5 millió aranyforintot tett le kulturális és ilyen egyéb célokra, amikor az ország adójövedelme 500 000 forintot nem ért el. Mindig csodálták a kortársakat, honnét van neki pénze. Na és akkor 93 éves volt, és akkor mondták, hogy gyorsan, hamar meg fog majd halni, és akkor újra lehet ezt a játékot majd játszani, hogy üresedésben van az esztergomi érseki szék, megint a javakat fel lehet használni a hadicélokra, és megtréfálta őket, mert 103 éves korában korában, a háborúk befejezése után halt csak. Kevesen tudják, de hát az egyetemi katolikus gimnáziumnak tulajdonképpen azt a gimnáziumot ő alapította a mai Hilton szálló helyén lévő jezsuita kollégiummal együtt. Egyetemet akart alapítani már akkor, és arra ő nagyobb összegű alapítványt tudott letenni, mint a budai vár újjáépítésére az egész Habsburg kormányzat. Szóval, hogy egy fantasztikus valaki volt, na, és ő itt született Széchenyben, az apja várti katonatiszt volt, Szabó néven futott még a család, és ő szerezte meg aztán a nemességet annak a családnak, amelyikből később például a leghíresebb tagja, ugye Széchenyi István is származik, és nagyon komoly összeggel támogatta a kolostornak az újjáépítését. Fönnmaradt az a levél, amiben a rend kért tőle adományt, hogy emlékezzék arra a helyre, ahol a gyerekkorát töltötte.
A török idők alatt Széchenyi és az itteni ferences kolostor tudott-e folyamatosan működni, ahogy tudjuk, hogy a gyöngyösi meg a szegedi működött, vagy pedig itt volt egy olyan időszak, amikor ferencesek nélkül volt a város, illetve a kolostor?
Igen, voltak kisebb megszakítások. Úgy tűnik, hogy nem tudjuk a pontos évszámot, de 1541, tehát Buda eleste után valószínűleg elnéptelendett a kolostor, határterületté vált voltak éppen, vagy hadászati felvonuló területté vált a környék, de még ebben a században valószínűleg vissza is jöttek a testvérek, akkor utána ott a 15 éves háború környékén megint elhagyták a kolostort, ugye 1595 és 1606, és akkor aztán 1606-ban ismét visszajöttek, és amit nagyon érdekes ehhez az időszakhoz kötődően, az az, hogy két fontos dokumentunk van arról, hogy itt tanítottak a ferencesek ebben az időben. Az egyik a könyvtár, nem a mi könyvtárunkhoz kötődik, vagy nem a mi könyvtárunkban őrizzük azt a kötetet, egy 1400-as évekből való ősnyomtatvány, a Gyöngyösi könyvtárunkban maradt fönn. A Széchenyi plébános ajándékozta a kolostornak ezt a könyvet 1531-ben, és föltehetőleg, hogyha egy latin nyelvtankönyvről van itt szó, nagy vaskos latin nyelvtankönyv, azért, mert itt tanítási tevékenység volt. A másik, ami ezt megerősíti, egy 1626-os levél, Pálfi gróf, Pálfi Katta, ahogy ő írta, Katalin két évvel írta a nevét, Katta, valószínűleg egy eléggé karakán nőszemély lehetett, Forgách Zsigmond nádornak az özvegye, egy házat ad a rendnek, mégpedig azért, és ez egy magyar nyelvű adománylevél, hogy az pátereknél tanuló deákoknak oskolaházok légyen. És ez az iskola épület itt állt az evangélikus templom meg a kastély közötti mostani parkoló terén, ami a legszomorúbb az egészben az az, hogy 1927-ben, amikor a 20-as években építették az új iskola épületet, ami megvan, úgy kaptak állami támogatást hozzá, hogyha a régit elbontják.
Említette, hogy a Széchenyi plébánostól kapták a ferencesek azt a bizonyos könyvet. Manapság, és egy jó ideje már, Széchenyi
egyetlen katolikus temploma, plébánia temploma a ferencesekre van bízva. Valamikor a ferencesek mellett volt világi papáltal ellátott plébánia a városban?
A régészeti kutatások azt valószínűsítik, hogy az eredeti plébánia templom talán itt állt a mostani templomunknak a szentélye helyén. De a kolostor alapításával egy időben nagy valószínűség szerint Széchenyi Tamás egy új plébánia templomot épített, ennek az alapjait föltárták a múlt század végén, ma is láthatók, szépen ki van emelve. Ezen felül még több templomról is tudunk, egy Szent László templomról, aztán egy Szent Győr templomról, az már Széchenyi Váradnál volt, aztán egy Szent Germánus templomról, sőt itt a Szentlélek patakon túl, a mostani város határán kívül az Ispotály templom is megvolt, tehát valóban az a Szentlélek templom volt egyébként, és nagyon érdekes helyzet lehetett, mert az 1730-as évekig azt használták plébánia templomnak, és mivel Széchenyi, még erről nem beszéltünk, hogy a török után hogyan népesedett be, azért éppen akkor ilyen lábadozó státusban volt, a ludányi, a mai ludányhalászi egyik része plébános látta el azt, a Széchenyi templomot, csak a Széchenyi környéki dombokról lezúduló víz elmosta ezt a Szentlélek templomot, és akkor nem maradt más templom, csak a temetőkápolna, ami a helyi németségnek volt a kis temploma, meg a miénk, és akkor idővel pedig a rend átvette a plébánia vezetését is.
Tulajdonképpen a mostani kolostor és a ferences templom az az egykori Széchenyi várnak integráns része volt, ugye? Tehát gyakorlatilag a vár területén vagyunk.
Igen, valóban. Talán inkább helyesebb lenne városnak neveznünk. A vár maga az a palotával, a középkori palotával együtt a mai kastélynak a területén feküdt, de bekebelezve, körülvéve a városfalról. Ez nagyjából egy téglalap formájú várost jelentett, és megmaradt legalább három bástyája, egy negyediket most emeltek újra magasabb, tehát a falait fölemelték, felmagasították, hogy föl lehessen rá menni. Nagyjából annak a nyugati kapujánál fekszik a kolostor. Nagyon érdekes, hogy elhelyezkedését tekintve rokon a Lőcsével, vagy például a pécsi kolostorunkkal, tehát hogy úgy tűnik, hogy egy ilyen szokványos helye volt ez a városban megtelepedő ferenceseknek.
Az 1600-as évektől folyamatosan itt vannak a ferencesek.
Igen, valóban Széchenyi felszabadítása a töröktől az sem volt egy akármilyen dolog. Tudnélik, most nem tudom megmondani, melyik forgács gróf kisasszony írt egy levelet Szobieszki Jánosnak, a hazafelé tartó lengyel királynak, hogy hát itt van az ő ősi birtoka Széchenyben is. Törökök bitorolják, ugyan hazafelé menet, kanyarodjon már erre.
Lengyel-magyar két jó barát.
Igen, úgyhogy nem véletlenül emléktábla is őrzi Szobieszki Jánosnak az emlékét itt a templom falán, de hallatlan romantikus volt a dolog, mert amikor a törökök aztán elkotródtak a nagy sereg érkezésének a hírére, akkor persze romos volt minden, tudnilik előtte azért a város úgy pusztult el, hogy sajnos föl kellett gyújtani, a magyaroknak választaniuk kellett Kohár Istvánnak, hogy Füleket vagy Széchenyt tartja meg, és Fülek jobban védhető volt, mint Széchenyi. Na, és romos volt a palota is, de azért lehetett tudni, hogy hol van a nagy terem, a lovakterem és a többi, és akkor ott a romos palotában adott testét ez a forgács kisasszony a király tiszteletére.
Egyébként ennek a Kohárinak valószínű rossz volt a lelkiismerete, és ezért aztán Füleken egy csodálatosan szép ferences templomot épített kárpotlásul.
Nem, Kohárinak nem volt rossz a lelkiismerete. Kohári egy labancnak beállított, meg labancnak tartott főúr volt, egész egyszerűen ő így gondolkodott. Kohári egy mélyen hívő ember volt, aki a Váci templomunkat, az ittenek az építését is támogatta utána. Tehát itt sorolni lehetne, hogy mi mindent építetett ő, kecskeméti piaristák templomát, és egy nagyon kemény és egy nagyon kiváló valaki volt. A magyar történelemnek egy elhanyagolt Igen. szereplője is. Amiután pedig töröktől felszabadították Széchenyt, Pest is járvány ütött ki a városban, és elmenekültek az itt lakók, és elvadult az egész táj, úgyhogy próbálkoztak a ferencesek visszajönni, de végül is aztán ez egy másik kiemelkedő személynek, Bárkányi Istvánnak sikerült, aki hát megpróbált a kolostorban lakni, de nem egyszerűen képtelenség volt, olyan állapotok voltak, és akkor Halásziban, a már említett Ludány Halásziban, egy ottani házban húzták meg magukat egy télen át, egy rendtársával, onnét írtak a környékben leveleket küldött a elmenekült, de hát tudni lehetett, hogy hol vannak még azok a széchenyi lakosok, és hívta őket vissza, és ha jól emlékszem, pünkösd napján misét mondtak még lent a Szentlélek templomban, és akkor úgy jöttek be a városba, tehát amit várnak vagy városnak nevezhetünk, de a városkapukat is akkorra már benőtte a bozót, tehát úgy kellett utat vágni.
Tehát honfoglalás történt.
Így van, tehát joggal nevezhetjük Bárkányi Jánost a Széchenyi újraalapítójának így. Bárkányi János egyébként megint egy, ahogy említettem, egy kiemelkedő történelmi figura. Itt született Nagy Bárkányban, közel van, és hallatlan kalandos élete volt. Elég annyit megemlítenünk, hogy ő volt Zrínyi Ilonának a gyóntatója és bizalmasa. Homonnai gvardiánként, azután pedig 1682 és 88 között a Rákóczi gyerekek nevelője volt a Munkácsi várban. Fönn maradt például az az ABC-s könyvecske, ezt a Pesti Piarista könyvtárban őrzik, amelyből ő tanította Rákóczi Ferencet, és dedikálta is nagyságos Rákóczi Ferkének.
De szép.
Na most, ami gyönyörű az egészben, hogy itt viszont már ezt a mi könyvtárunkban őrzünk néhány kötetet, ami után a Munkácsi várat föladták, 1680. január 14-én volt, 15-i dátumozással. Néhány könyv, amiben bele van írva, hogy a nagyságos Rákóczi fejedelem Munkácsi vár plébániájáé. Ján a Bárkányi egyébként gyönyörű írása volt, beleírta, hogy édességes nevének örök emlékezetéül utána méltatlan káplánja után küldte ezt és más köteteket a Munkácsi vár feladása után a fönséges fejedelem, és utána egy újabb bejegyzés még, hogy hazája út iránti szeretetből a Széchenyi Kolostorban hagyta ezeket a könyveket Bárkányi, mert őt utána Veszprémbe helyezték, hogy ott alapítsa meg a kolostort. Hallatlan izgalmas volt, mert például ő volt az, akinek jelentenie kellett, hogy Zrínyi Ilonát feleségül kérte Tököli Imre, jelentenie kellett az esztergomi érseknek, és a szokással ellentétben írásbeli követutasítást adott. Zrínyi Ilona saját kezűleg aláírva és lepecsételve egy gyönyörű magyar nyelvű levelet, ami megmaradt. Aztán egy hallatlan, izgalmas politikai, vagy katonai, vagy nem is tudom, kalandba került aztán még, amiből azt hiszem, hogy nem lett aztán semmi, bár elkezdődött, fölmerült az, hogy amikor folytak a török háborúk, ugye tudjuk, hogy Tököli Imrének mi volt a szerepe, hogy esetleg katolizál. Ez persze a környezete nem vette volna jó néven, de ezt a levelet kellett volna a pápának vinnie. Bárkányi Jánosnak, az árruhához, a Munkácsi várból már kiutalták neki a szükséges posztót és a többit, úgyhogy aztán, hogy volt ez, egész pontosan nem is tudjuk, de aztán ugye tártalanná lett a dolog.
Bárkányi utána még találkozott a vezérlőfejedelemmel itt Széchenyben, nem?
Itt nem találkozott, mert azokban az időkben, amikor Rákóczi itt járt, ő akkor már elég idős volt, és Gyöngyösön meg Kecskeméten lakott, de Rákóczi mindig éves apanást küldött abba a kolostorba iránta való tiszteletből, ahol éppen tartózkodott. És nem akárhogyan halt meg Bárkányi János Gyöngyösön a pestises betegek ápolásában Lázár Norberttel és a másik ott abban, tehát a pestiseseknek az ápolásában meghaló másik 25 ferencessel együtt.
Ez egy külön történet, gyönyörű történet. Egymásnak adták gyakorlatilag a kilincset abban a részében a kolostornak, ahol a egy-egy rendtárs életét kockáztatva, föláldozva a haldokló betegek rendelkezésére állt. Thank you. Széchenyi országgyűlés.
Ez lesz a következő, és időrendben nagyon meglepő gyorsasággal következő esemény, hiszen itt az előbbi események az 1680-as évek vége, 90-es évek, ez pedig 1705. Ez azt is jelenti, hogy közben a kolostornak legalább már két traktusát fölhúzták, tehát újraépítették. Persze nem volt azért olyan nehéz, de hát mégiscsak gótikus épületbe kellett valami barokk életet lehelni. A keleti és az északi szárny készült el, és a hagyomány úgy őrizte meg, hogy Rákóczi a mai sekrestye fölötti gótikus teremben, ami ma is megvan, ma is látható és látogatható, szállt meg. Na most ezt voltak, akik, hát ahogyan ezt illik is, megkérdőjelezték, de nincs értelme megkérdőjelezni, mert jól tudjuk, hogy a Széchenyi országgyűlés sátortáborban, sátorvárosban folyt, ami itt a Borjúpáston, a kolostor alatti síkságon terült el. És ugye mivel azért bizonytalan volt, hogy hova hívják össze az országgyűlést, ezért aztán Rákóczi például egy héttel előbb érkezett meg, mint hogy a sátra elkészült volna. Hát mégis hol lakott volna, kocsi színben, vagy nem tudom én hol. Itt az úgynevezett gótikus terem, ami hát azt gondolom, hogy minden látogatónak is az egyik célpontja, amit a török városparancsnok is használt, mert ugye a kastély, vagy a palota rész ez a szultánnak volt mindig fönntartva, és a palotánál a kolostor volt a másik egy jó elkülöníthető egység, tehát annak volt a lakosztálya, ők félbe is vágták, a későbbiekben pedig ez lett aztán a tartományfőnök, és aztán a titkárának a vendégszobája, nyilván ide helyezték el Rákóczit, és körülbelül egy hétig, amíg el nem készült odalent aztán a fejedelmi sátor, addig lakott itt a kolostorban, egész biztos, hogy misére is ide járt. Akkor még nem az egész templomot használták, tudnék a törökök a templomnak a hajóját istálónak használták, és az aztán megrongálódott nagyon, hanem csak a szentét használták, egész biztos, hogy akkor is és többször is járt itt misén. Az úgynevezett Rákóczi teremben őrzünk egy keresztet, egy feszületet, Rákóczi kereszt a neve. Nem tudjuk, hogy ő adta-e a kolostornak, vagy egyszerűen azért, mert megvolt, és hogy úgy mondjam, kegyeletből megőrizték. Egy nagyon szép 17. század végi darab. Aztán azt is tudjuk, hogy az egyháznagyok, telekesi püspök és még két másik püspök, akik éppen részt vettek az országgyűlésen, a kolostorban voltak elszállásolva. A kolostornak az országgyűlés alatt nem olyan szerepe volt, mint ahogy azt esetleg gondolták, tehát hogy magát a kongregációt, tehát a gyűlést, az egész országgyűlést nem tartották itt, hanem itt a katolikus rendek tanácskoztak, mert tudjuk azt, hogy a Széchenyi országgyűlésen nem csak Rákóczit választották meg a szövetkező, vagy a konfederált rendek vezérlőfejedelmükké, hanem a vallási türelemmel kapcsolatos törvényeket is alkottak. Komoly alkudozások voltak itt templomokról, helyekről és a többi pozíciókról. Na és a kolostorban gyűlésezett rendszeresen a katolikus frakció, hogy úgy mondjam. És hát ilyen értelemben a mai kolostor az egyetlen olyan építmény Széchenyi területén, illetve templom, ami létezett. Akkor is ott biztos, hogy megfordultak azok, akik itt jártak.
A Rákóczi szabadságharc leverését követően országos jelentőségű esemény talán már nem kötődik a Széchenyi Ferences kolostorhoz, de a rend történetében egyre kiemelkedőbb szerepet tölt be ez a rendház.
Ez igaz, de azért egy dolgot hadd említsek még meg, ez egy anekdotikus történet, ugyanakkor hát nem lényegtelen. Balassa gyarmatnak a címe az Civitas Fortissima. Ugye a legbátrabb város, amit onnét kapott, hogy a cseh legionáriusok támadását az első világháború után visszaverték. Nem csak ők verték vissza, hanem a Széchenyiek is, és ebben döntő szerepe van a Széchenyi házfőnöknek. Az történt, hogy a kolostor helyzeténél fogva le lehet látni a kolostorból messze az Ipoly síkságára, és néhány kadétiskolás is volt itt, hát ugye ilyen mindenhonnan elszakadt, tehát ugye a háborús időszakban. Ez a kommun, tehát az úgynevezett tanácsköztársaság idején történt, tehát azok itt így témferektek, és észrevették, hogy fölfejlődött egy cseh zászlóalj az Ipoly vonalában, és közelednek a város felé. És hát az történt, hogy hát adódott mindenütt egy pár puska, meg lőszer is egy fél zsákkal, és akkor akik itt dolgoztak a kolostorban, meg ezek a kadétiskolások elkezdtek pukkogatni innen a várfalról a csehek felé. És azok azt hitték, hogy valami taktikai okokból lövődöznek csak ilyen ritkásan a magyarok, hogy gyorsan lövészállást vettek föl, és megálltak ott, ahol voltak. Közben aztán Varsányban volt egy székely géppuskás raj elszállásolva, és ők jöttek aztán ki, és ők verték vissza tulajdonképpen ezt a támadást, de ami a legérdekesebb, a kommunista várparancsnok, tehát a
tanácsköztársaság idején vagyunk.
A kijött, és akkor nézte, hogy itt mi folyik, és akkor azt mondja, tisztelgette a házfőnök, és a barátelvtárs, a frontparancsnokságot átadom. Igen, a frontparancsnokságot, úgyhogy így lett aztán egy napig, amíg a cseh legionárius zászlóját vissza nem üzték, így lett aztán a Széchenyi házfőnök egy ideig frontparancsnok, illetve hát azért ennek is köszönhető, hogy nem jöttek bejebb.
Igen, és hogy az országnak ezt az északi megmaradt részét is nem kanyarították le az ország testéből.
Például, igen. König Kelement,
aki aztán király Kelemenre magyarosított, igen, történész igen, volt. Igen.
És hát az ő neve szorosan összekapcsolódik Széchenyben, a városházán van egy ilyen Széchenyi panteon, hát ő is meg van említve többek között, és még sok más mindenkit lehetne itt említeni, de mivel a kolostorról van szó, kolostornak az egyik szóval az egyetlen, mind a mai napig egy monográfusa. Novicius magiszter volt, és ezzel érkeztünk el tulajdonképpen a rendi jelentőségéhez a Széchenyi kolostornak. Valószínű, hogy már az 1400-as évek második fel, utolsó harmadától úgynevezett noviciát ház volt, ami azt jelenti, hogy a rendbe belépők első évüket töltötték itt.
Tehát a rendtartomány országosan ide gyűjtötte össze a növendékeket.
Kezdetben még nem országosan, kezdetben, tehát a 15. századról beszélünk, akkor még léteztek úgynevezett kusztódiák. Tudnék azért az ország elég nagy területére kiterjedt a rendtartomány.
És vonatközlekedés nem volt.
Így van, tehát kisebb egységek voltak, körülbelül 4-5 megyényi területen lévő rendházak alkottak egy-egy kusztódiát. És akkor az egyiknek a központja Széchenyi volt, és akkortól kezdve Széchenyi noviciát ház volt. Volt, amikor teológiát is tanítottak, itt éppen a két török korszak között, és a későbbiekben is végig a 18.-19. században az egyik noviciát háza volt a legszentebb üdvözítőről, Salvatorról elnevezett rendtartománynak. Ennek a Salvator névnek egyébként köze van a csíksomlyói Salvator kápolnához, hiszen a templomnak a titulusa ma a színében elváltozott üdvözítő temploma, az üdvözítő pedig latinul Salvator jelent, és a Salvator kápolna búcsúnapja is ugyanúgy a színeváltozáskor van Csíksomlyón, a Kissomlyóhegyen, mint a Széchenyi templomi. Ezek lelkiségükben kapcsolódó helyek egyébként egymáshoz. Visszatérve a noviciáthoz, tehát a 18. században, tehát noviciát, az egyik noviciátház volt, és nagyon megdöbbentő mindenkinek, akinek említem, hogy a legrégebbi, ami itt a házban megvan, hogy mit tanítottak a noviciusoknak, az egyik elődömnek a munkája, 1680-as években még Galgócon állította össze Ábrahámfi János atya, és ennek a példányait aztán másolták le, és tudjuk azt, hogy amelyiket itt őrzünk, egyetlen egy maradt fönn ebből a Széchenyi kolostorban, az melyik novicius cellához tartozó könyv volt ebből az időből.
Igen, nem említettük, hogy ma is itt van a noviciátus, és Varga kapisztrán atya novicius mester.
Igen. Na most hát azért ez egy nagyon megdöbbentő dolog, hogy 300 év. Azt mondom, hogy az egyik elődöm 300 éve ezt írta.
Szóval bizony, hogyha volt 50 év kihagyás is a kommunizmus miatt, de a folyamatosság szinte teljes.
Igen. Na, és akkor utána az 1920-as években, amikor aztán az úgynevezett rendi reform sok minden változást hozott a rend életében, de nem csak a reform, hanem utána a trianoni szerződés is. Tehát ezek után került végülre ismét Széchenybe a noviciátház. Abban az időben népes kurzusok voltak, népes évfolyamokkal, persze változóan. És akkor kapta meg ismét, hogy úgy mondjam, ezt a jelentőségét, hogy mindenki, aki a rendtartományba belépett, itt ismerkedett meg a szerzetes élettel. Tulajdonképpen egy olyan indító élményként hordozta magában. És nagyon megdöbbentő, hogy
tulajdonképpen alma mátere minden ferencesnek.
Igen, hát nem akarom azt mondani, hogy valaki mondta, hogy keltető.
Novicius keltető.
Igen, igen. Tehát, hogy ez így volt egészen a feloszlatásig, 1950-ig, és akkor volt azért kiemelkedő szereplő, kiemelkedő novicius magiszter König vagy Király Kelemen, utána meg a testvére is. Őről azért tennék említést, mert nagyon kevesen tudják, hogy utána, miután novicius magiszter volt, Berlinbe került magyar lelkésznek 1933 és 39 között. Tehát ő mindent látott Hitler hatalomra jutásától, ami ott történt, és azt is látta, hogy milyen helyzetben vannak az egyházak, és ő kapcsolatban állt a hitvalló német evangélikus egyházzal. Egészen megdöbbentő, hogy eljárt az ő nagygyűléseikre, és amikor hazajött, 47-ben kiadott egy könyvet a német evangélikus, tehát a hitvalló evangélikus egyházról. Ugye az evangélikus egyháznak az a része, akik nem hódoltak be a nemzeti szocialista ideológiának, hát gondoljunk itt a vértanú haláltal, Dietrich Bonhoefferre és a többire. És csodálatos módon, amikor találat érte a szobáját, akkor sem pusztult el ez a kézirat, utána az oroszok is engedélyezték, a szovjetek is engedélyezték, hogy ki lehet adni. És egy vaskos kötet szól erről, ő katolikus lelkészként írta meg ennek a történetét, nagyon-nagyon érdekes, és azután pedig, hogy hazajött, ő indította meg az Egység útja címen az első magyarországi ökumenikus, vagyis keresztény felekezet közti folyóiratot, ami körülbelül 2 évig működött.
Király Kelemenre magyarosított, sváb faluból, Bácskából származott, Szentfülöpön született, idén 120 évvel ezelőtt, és azt mesélte nekem Husvár László nyugalmazott délvidéki püspök, hogy ez valami fantasztikus falu volt. Volt egy olyan időszak, amikor 100 élő pap származott abból a 5-6 ezer lelkes sváb településről.
Ami ma nem létezik, mert a partizánok lerombolták. És azért itt a legújabb kori történelmünkhöz még éppen a vértanúink révén kötődünk, hiszen egy részük itt volt már novicius.
Hét ferences vértanú közül itt volt novicius Kis Szalézis például.
Igen, és éppen König Kelemen volt a novicius magisztere.
Aki megírta az életrajzát gyönyörűen, csak még nincs kiadva kis Szaléznak.
És amit Amerikába távozott azután, amihez hozzáfért, még dokumentumokat összegyűjtött, és az a megdöbbentő, hogy tehát innét látszik, hogy milyen éleslátású ember lehetett, hogy novicius magiszterként fölfigyelt rá, és észrevette, hogy ez egy nem akármilyen ember, és hogy nem akárkiről van szó. Igen, így hordozza magában a közelmúltnak a történelmét is a kolostor.
Széchény most már több mint 20 éve ismét jelenvalónak tudhatja a ferenceseket, minden nap láthatják őket, és több ferences családhoz tartozó közösség is újra megtelepedett itt, egy ferences fészek.
Igen, így is lehet mondani. Valóban a legjelentősebb dolognak tartom ezt is, illetve az, hogy a noviciát újra visszakerült, ebben Barsi Balázs atyának vannak elévülhetetlen érdemei, 1993-ban került vissza a noviciát ide Esztergomból, a kommunizmus alatti feloszlatási időszakban, amikor rendcsak limitált keretek között működhetett, ott volt a noviciátus, és akkor 89-ben Orbán Márkatyái kerültek ide vissza, és akkora már ő az akkor 10 éve üresen álló, és ezért leromlott állapotú kolostort már annyira lakható állapotra hozta, hogy visszaköltözhetett ide a noviciát. És ami számomra is meglepő, néhány évvel ezelőtt számoltam, és legalább annak már 5 éve van, már akkor a magyarországi rendtartománynak több mint az egyharmada itt volt novicius, és az erdélyi rendtartománynak, az erdélyi ferences rendtartománynak a noviciusa is 90-től, illetve 93-tól itt Széchenyben töltik a noviciátjukat. Ami ezt a ferences lelkiséget illeti, időközben visszakapták az itteni kis házukat a ferences szegény gondozó nővérek. Hát őrőlük, hiszem, egy külön műsort kellene csinálni, amit megemlítek, hogy miért éppen itt Széchény a fészkük, ha úgy tetszik, mert a ludányhalászi kastélyt kapták ők meg az akkori tulajdonosától, anyaházuknak.
Még a két világháború között.
Így van, a két világháború között, és Széchény ugye azt a hatalmas, azóta továbbfejlesztett elmeszociális intézetet ők nem is tudták volna, és nem is akarták így visszavenni, mert tehát az fellőtlenség lett volna. De egy Széchenyben van egy kis házuk, egy jó pár évig itt volt a noviciátjuk is, tehát egy ilyen fontos helyük ő nekik is. A másik egészen más jelentőségű, vagy hogy úgy mondjam, történelmi távlatú, a Clarissa Rennek a megtelepedése, több mint 10 éve került, 15 éve kerültek már ismét vissza az országba. Jól tudjuk, hogy a Clarisszák közössége, a mind a nagyszombati, mind a pozsonyi közösség túlélte a hitújításnak a viharait, túlélte a háborús időszakot, a török korszakot, és második József oszlatta fel őket, és az akkori feloszlatástól kezdve egészen mostanáig Magyarország területén nem éltek Clarisszák, itt újult meg tulajdonképpen a Clarissa élet Magyarországon, egy speciális formája, az, hogy úgy mondjam, a remete Clarissa életformát élő nővérek alapítottak itt Franciaországból, rám ugye Sionból, egy kolostort, ami aztán a Széchény ágacskája nevet viseli, és egy kontemplatív életet élő közösségről van szó, tehát hogy így kiegészíti egymást a szegény gondozó nővéreknek az aktív tevékenységek, ők szociális otthont is tartanak fel, meg kijárnak gondozásra is, meg a kontemplatív életet élő Clarisszáknak az élete is.
Történelmi emlékhely lett tehát a Széchenyi Ferences Kolostor és Templom együttes. Történelmi emlékhelyek Magyarországon általában múzeumok, vagy múzeumnak beillő eredeti funkciójukat elvesztett emlékek, romos vagy kevésbé romos restaurált épületek, kövek, amelyek nagyon fontosak. Ez egy olyan különleges történelmi emlékhely, amely ma is történelmet ír.
Bizonyos értelemben igen, hát talán itt közelmúltnak az emlékét hadd idézzem föl, az egészen tragikus Ficó Bajnai Gordon féle Széchenyi találkozó. Ugye azt a feszült hangulatot, amit ott akkor keltettek, ezt szeretném felidézni, és a Berg Miklós püspök úrnak a vezetésével akkor itt felvidékről érkező magyarok, szlovák ajkúak is együtt imádkoztunk a templomban. Ez tulajdonképpen az egyik országos napilap, nem éppen katolikus beállítottságú írta, hogy az egyetlen hely, ahol talán jó szándékot lehetett találni, az a templom ahol imádkoztak az emberek közben. Na hát igen, így. Ami a kolostort, illetve templomot illeti, az állapotát, valóban a kolostor lakható, hála Istennek, ez egy nagyon nagy dolog.
És lakják is.
És lakjuk is, igen. Tehát egy ferences közösség lakja ma is, ami egy örökfogadalmas közösség, és mindig változó számú novicius csoportból áll. Mi látjuk el a plébániát, azon kívül évente elég sok lelki gyakorlatozó fogadunk a rendházban, akár csoportonként, akár ha amennyiben lehet egyénileg is elvonulnak. Tulajdonképpen a rendház életébe kapcsolódnak ők be. Jelentős számmal látogatják a kolostort és a templomot a turisták is. Voltak éppen a templom és a kolostornak bizonyos részei megtekinthetők. A templom az, amelyik komoly felújításra szorul, és hát arra vár, hogy egy kiemelkedő méreteiben is, építészeti emlékeiben is, és értékeiben is kiemelkedő templomról van szó. A szentélye ugye az egy gótikus, mellette a középoszlopos sekrestje, berendezési tárgyakat is restaurálni kellene, tehát hogy valahogy azt gondolom, hogy ez tenné még igazán méltóvá a történelmi emlékhelyhez, hogyha a templom is eredeti fényében ragyoghatna.
A város, illetve a városnak a népessége, lakossága mennyire fogadta vissza, és mennyire büszke az ő ferenceseikre?
Az első idők azok nehezek voltak, azért mondom ezt, mert nyilván az idősebb generációban még élt egy nosztalgia, hogy milyen volt, amikor itt voltak a ferencesek. Persze, itt voltak a ferencesek, meg ők is fiatalok voltak akkor. Idősebb ferencesekbe is élt egy nosztalgia. Ó, Széchény! A valóság azért az elmúlt 40 év közben, azért az nem múlt el nyomtalanul, senki sem az volt már, mint ahogy előtte volt. Kellett egy bizonyos idő, hogy egymáshoz csiszolódjanak az, hogy úgy mondjam, újra a rend, meg az itt élő emberek. Csomó más dolog, hogy mi miért nem olyanok vagyunk plébánosként, mint az egyházmegyés papok. És ez nagyon nehéz volt az elején elmagyarázni, vagy megértetni, hogy de hát nekünk van egy szerzetesi közösségünk. És nagyra becsüljük azt, amikor egy lelkipásztor elmegy családokat látogatni, és ez egy fontos dolog. De mi nem tudjuk úgy megcsinálni, hogy az életünk, hogy úgy mondjam, ilyen kedélyesen együtt töltött vacsorákból álljon csak, mert nekünk is megvan a magunk saját családunk, a magunk saját közössége.
És a rendszeres ima élet is időhöz, órához így kötődik. Van,
van. Tehát, hogy életstílusában, életformájában más ez, és aztán tulajdonképpen az évek kellettek ahhoz, hogy az emberek meglássák azt is, hogy, és ezt nyugodtan merem mondani, hogy amikor észreveszik, hogy mi hogyan törődünk egymással. Ha például valaki beteg, vagy ilyesmi, akkor ők azt nagyon-nagyon látják, példaként élik meg, és hát már aki ezt fölfogja, vagy akinek a látókörébe ez beesik.
A kormány döntése alapján egyike Magyarország történelmi emlékhelyeinek a Széchenyi Ferences Kolostor Varga kapisztránatjával, Széchenyben élő ferences rendtörténésszel, házfőnökkel és novicius mesterrel beszélgettünk múltról, jelenről. Köszönöm figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Szerdahelyi Csongor. Kettesben.